natura. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győrött és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsett 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplénvár megyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett szárazfű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó, parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
Az időjárásról.
Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazinműsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Konfliktus okok, módok, konfliktuskezelés, ebben a témában beszélgetünk mai műsorunkban Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az öt okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátra dől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen.
Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük onnan, hogy mi a legfontosabb egy konfliktus helyzet megoldása kapcsán, hogyan tudjuk beazonosítani esetleg az eredeti okát egy egyet nem értésnek, egy konfliktusnak, hogyha kezdhetjük innen.
Igen, a konfliktus az ugye egy rivalizálás egyik formája, amikor összeveszünk valamin, és a saját érdekeinket akarjuk képviselni, és ezt rányomni a másikra. Ez már óvodáskorból jön, ugye, amikor a játékainkért küzdünk meg, az egy nagyon ösztönös küzdési folyamat. Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodáskorba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni, ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, hogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegye ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyban, hogy szimpatikus neki ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetében, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába, akkor már elkezdődik egy ilyen kommunikációs folyamat. És fogom tudni azt szülőként, hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk összeveszett egy kislánnyal, vagy mi volt az oka annak, hogy egy kisfiú akár csúnyán szólt hozzá, vagy sérelmezte, vagy elvette a játékát, és kialakíthatunk egy önismereti folyamatot, amiben az én képe, a gyereknek az én képe egy erős én kép lesz. És így fogjuk tudni majd az önérvényesítést is kialakítani a gyerekben, hogy amire neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
Igen, változik is, ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak, bocsánat, hívjuk.
Ez milyen életkorra jellemző már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
Igen, az elmúlt években azért megjelent a kisiskolás korban, úgyhogy szerintem már rögtön első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítéletesek vagyunk, és beskatujázunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kis diákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy a hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akármi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskola pszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni, és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodás módjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és azt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy konfliktusnak.
És vegyük észre a gyermeken.
Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor
elkezd, nem mindig mondja el szavakkal, gondolom.
Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek érzik magukat, és sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8, és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek, a társas kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség, értékrendben, azt ő meg is mondja, le is írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat, gyerekeknél ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédolásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani nekik, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az élte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan, bántás nélkül.
És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ezen az úton.
Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a gyereknek jobb érzete, jobb kedve, és hogy megoldjuk ezt a problémát, mert én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, csak meg kell találni a hozzávezető utat, hogy az neki is jó legyen. Hát eljön majd ez az a kor, amikor ugye a fiúk a lányokba találják meg a társas kapcsolatot, a lányok meg a fiúkba. Ugye ez a szerelmi kapcsolat, akkor lehet, hogy megint egy újult erővel fognak-e felé nyitni, de addig, míg ez nem történik meg, addig kell nekünk nagyon sokat segíteni szülőként, vagy pszichológusként, vagy tanárnak jelezni, és abba tudnak segíteni, hogy akkor szakemberek foglalkoznak itt a gyerekkel, vagy egy közösségi térbe. Tehát amit én most láttam, és csináltunk is a trénertársaimmal, hogy egy közösséget alakítottunk ki, és vezettük őket, ugye egy meghatározott modulrendszer szerint, amiben tudtak beszélgetni, kinyílni, önismeretet tanultak, konfliktuskezelést, érzékenyítést, viselkedésmódokat. Megtapasztalták azt, hogy mi az, hogyha őket bántják, ugye, hogyha bántalmazottak lesznek, szituációs gyakorlatokon keresztül ezt ugye feldolgozták. Tehát látták az egyik oldalt, látták a másik oldalt. Csinálnak keret szabályozásokat, ami azt jelenti, hogy a közösségek, ahol vannak, nagyon jó volt ezt látni, hogy meghatározzák, hogy milyen kereteken belül fognak működni. Tehát például egy osztály azt mondja, hogy jó, akkor ezt és ezt kell nekem betartani szabályszerűen ahhoz, hogy egy közösség tagjává váljak. Mi ezt a tréner módszerben nagyon jól tudjuk alkalmazni, de amikor ők fogalmazzák meg a gyerekek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, vagy a mindennapokban együtt élni, és kialakítják a szabályrendszereiket, azt nagyon jó volt hallani és látni, és egymásnak szólnak is, hogy ezt be kell tartani. Tehát, hogyha valaki mondjuk hogy nem azt a szabályt követi, hogy mondjuk ne bántsd a másikat szóban, vagy ne rekeszd ki ugye a másikat, és megbeszélik, hogy a kirekesztés is az mit jelent, vagy hogy vondd be és kérdezd meg, hogy van-e kedve velünk jönni, mondjuk egy sütit enni, akkor ez szépen közösségként formáló ereje van. Tehát ez a szabálykövetés, de a saját szabályunknak a megteremtése. És valójában ezt miért ne lehetne megtenni otthon a családba. Tehát, hogy ha van valami és bánt valami, akkor jelezzük. Ugye lehet ez egy szabály, jelezzük, de milyen módon? Hogy akkor legyen erre egy mondjuk egy kulcs szó, ugye, hogy bármi, hogy szeretet hiány. például, és akkor leülünk és megbeszélni. Tehát olyan szabályokat tudok alakítani, vagy hogyha egy másik, tehát hogyha családon belül valaki megemeli a hangját, és mondjuk agresszívebben beszél, akkor legyen ebbe egy fék, ugye? Hogy amikor azt mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mint a Spanyolországban bika viadalon a bika. Ugye? És amikor így leírja a gyerek, hogy milyennek lát engem, akkor egy kis ilyen tükröt kapok, és azt mondom, hogy hoha, akkor vissza kell magam fogni. Tehát ezek egy olyan pici fékrendszerek, hogy magunknak is tükröt adjon a gyerek, hogy mikor vagyok mérges, mikor vagyok szomorú, mikor vagyok boldog. Tehát, hogy adjon tükröt, ez leíró jelleggel, ez nagyon jól megfogalmazható. Úgyhogy vannak megoldások a családon belül, mint például ez a közös szabály megalkotása és betartása, és természetesen minden évben lehet új szabályokat tartani, vagy bekapcsolni, mert ha van egy párkapcsolat ugye a gyereknek, akkor megint új szabályok jönnek be, amit érdemes közösen megalkotni. Tehát ennek a közös megalkotása lényege, nem az a lényeg, hogy anya kitalálja, hogy milyen szabályokban működünk, vagy apa kitalálja, hanem hogy közösen a család minden egyes tagja írja fel, hogy mi alapján akar működni a család, hogy egy összetartó ereje legyen. És mivel ezt megalkottuk, és jó példát mutatunk vele, és ez hatékonyan tud működni, ezt ugyanúgy át tudjuk ültetni a mindennapokba, egy iskolarendszerbe, vagy a barátoknál. Tehát én azt látom, hogy például egy gyerekemnél én már nagyon hamar megtanítottam ugye neki a személyiségtípusokat, a viselkedésmódokat, azt lehet mondani, hogy meg 9 évesen nagyon tudta alkalmazni is, meg a konfliktuskezelési okokat és a módokat. És ő képes már felismerni az okokat, és hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor közé állni a két gyerek közé, és elmondani, hogy na jó, akkor meghallgatlak téged is, meghallgatlak téged is, a te álláspontod az ő álláspontja, és akkor most beszéljétek meg. Tehát megkeresi a problémát, és megbeszélteti ugye a gyerekekkel, hogy mi a problémának az oka, és hogyan tudják ezt megoldani. Na most, hogyha ez jól működik, és látják a gyerekek, hogy ez jól tud működni, akkor ezt ugye ők haza tudják vinni, otthon is tudják alkalmazni, valamint a szülők is tudják alkalmazni munkahelyen. Mert valljuk őszintén, a szülőknek a munkahelyen is vannak ugyanilyen problémáik, csak nem biztos, hogy meg tudják ezt oldani, mert nem tudják, hogy mi a konfliktusnak az oka, vagy milyen megoldási módokat alkalmazunk.
Hamarosan ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Temetjük, nem vagyok egyedül, csak csendben sírdogálunk, még valaki hegedül. Hová tűntél, kis ember, gyere, bújj elő. A háborúnak vége van, talán megint nál egy sör. Álom volt ez rossz álom, nagyon sajnálnám, ha maradt benned élet még, hogy meg ne próbálnád. Én a földön, ahogy korban éltem, mikor az voltam norma, hogy féltem. Isten álmod tanárja, 8 milliárd ember magánya. Én a földön olykorban éltem, mikor az volt a norma, hogy féltem. Egy nyomorgó pálya, Isten álmod tanárja, 8 milliárd ember magánya.
az ugaron, hely keszke-keszke nő. Májusban is havazunk már, hely pompás az idő. Én a földön olykorban éltem, mikor az voltam norma, hogy féltem. Nyomorgó vágya, Isten álma találja, 8 milliárd ember magánya. Én a földön olykorban éltem, mikor az voltam norma, hogy féltem. Nyomorgó vágya, Isten álma találja, 8 milliárd ember magánya. Na figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ma nem is kértem. Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mond, mit kéne éreznem. Figyelj, ha nekem így nem. Miért kapom, ma nem is kértem. Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mond, mit kéne éreznem.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Családban marad című magazinműsorunk mai vendége Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő tréner, és Andrea olyan szavakat, vagy olyan kifejezést mondtál itt műsorunk első részében, hogy konfliktus okok és módok. Ugye már okról beszéltünk, hogyha még ennek a sorát folytatnád, hogy ilyen okokra vezethetőek vissza még a konfliktusok.
Igen, ugye a konfliktus oka, az a viszonyokra utaltunk az első részben, hogy ott jönnek a viszonyokba az előítéletek, és hogy tetszik nekem a másik, vagy nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus, és ide kerülhet még a félreértés, hogy ugye félreértjük egymást, ez is ide tartozik, és van nekünk olyan konfliktusokunk, hogy információ áramlásból adódó, információ hiányból adódó, vagy ha nagyon-nagyon sok az információ, tehát vagy kevés az információnk. Ebből van a második legtöbb konfliktusunk. Van olyan konfliktusok, ami az értékrendszerrel kapcsolatos, és az érdekrendszerrel, tehát érdekünk, ezek is eltérő érdekek lehetnek, és eltérő értékek lehetnek. Az értékrendszerből ugye mi az, ami igazságos vagy igazságtalan, ezt mindig mindenkinek más az értékrendje, ezt kérdésekkel meg lehet kérdezni, ugye egymástól. Az érdek az megint csak egyfajta ok a konfliktusnak, hogy milyen érdek hajt minket. Ez lehet anyagi, vagy elismerési, vagy dologi, vagy fajtái. Tehát több oka van, és van a strukturális ok, ami egy picit a döntési mechanizmust veszi figyelembe, hogy ki fogja a végső döntést elhozni. Tehát például egy gyermeknél ugye a döntés az a szülő a döntése, vagy egy munkahelyen, ugye a munkavállalónál a vezető a döntési része, vagy a mindennapokban pedig mondjuk egy szabályozás, akár egy cipővásárlásnál, amikor vissza akarjuk vinni a cipőt, akkor is meg van szabályozva, ugye, hogy a 3 napon belül akkor mi történik, vagy ha 3 napon túl, ha visszaviszek egy cipőt, akkor mi történik, és attól a szabályok mondják meg azt, hogy milyen döntési mechanizmusaink lesznek. De a diákoknál, a gyerekeknél inkább a viszony, ami okozhat, vagy az információ, hogy vagy kevés az információ, vagy sok az információ, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ha kevés az információ, akkor az információ azt nem kérik, hanem itt megint bejön egy előítélet, vagy ha sok az információ, akkor ezt nem biztos, hogy tudja rendszerezni a gyerek. De inkább tényleg itt a viszonynál állnék meg, hogy az előítélet ötlettel, amit ugye kifejtettünk az előbb. Most van öt oka és öt módja is a konfliktusnak. Ugye egyrészt versenyezhetünk egymással, a versengés, az egészséges versengés, ez a konfliktus helyzetben az jó lehet, mert benne van az önérvényesítésünk, ami azt jelenti, hogy a saját elképzelésemet mondom el ugye a másiknak. Ez egy versenyhelyzetet okoz. Mondom, az egészséges az jó. A nem egészséges, az már lehet, hogy egy diáknál az igazgatói szobába kötünk ki, mert akkor ott már lehet, hogy előjönnek egy agresszivitás, vagy egy bántási módok. Ugye a felnőtt korban a versengés, az erős versengésnek, én azt szoktam mondani, hogy jogi következménye van. Jó? De az egészséges versengésnek, hogyha igazunk van, akkor meggyőző erővel tudjuk az érdekeinket önérvényesíteni. Tehát a versengésről dióhéjban csak annyi, hogyha önérvényesítek, de nem együttműködök. Tehát az van, amit én szeretnék. Valójában ez az önérvényesítési forma. Van a probléma megoldás, ami a konfliktus kezelésben az egyik leghatékonyabb módja, mert abban benne van az önérvényesítés, és benne van az együttműködés is. Viszont feltárjuk a probléma okát. Ugye az előző példa volt a gyerekemnek az a példa, hogy az egyiket is meghallgatom, a másikat is meghallgatom, megnézem a probléma gyökerét, és találok rá megoldást, de azt kimondatom mind a két féllel a megoldás, hogy mi lesz a hosszú távú folyamata. A probléma megoldásban az önérvényesítés, tehát és az együttműködés benne van, és ha van egy probléma, akkor már, ha megtalálom a gyökér okot, akkor meg is tudom ezt oldani, és nem tér vissza az a probléma. Tehát ez a leghatékonyabb módja a konfliktus kezelésnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy kompromisszumot kötök. A kompromisszum az önérvényesítés, együttműködés is, de nem tárja fel a valós problémát, hanem csak átmenetet képez egy ilyen te is engedsz, én is engedek. Ugye kibékülünk akkor, ha te is engedsz, meg én is engedek. Ugye, hogy nem foglak bántani, te pedig beveszel ugye a csapatba, vagy visszajövök a csapatba. És akkor egy kompromisszumos döntést hoztunk. Ez is egy jó megoldás, de még mindig nem az okokat oldottuk meg közvetlenül, hanem adok-kapok alapon működik a kompromisszumkeresés. Van az elkerülés, ugye ez a negyedik, amikor egy konfliktusba keveredek, és elkerülöm. Az elkerülésben nem önérvényesítek, és nem együttműködök. Tehát teljesen kivonulok ebből a szerepkörből, nem akarok vele foglalkozni, gondolati szinten sem.
Erre szokták talán azt használni, hogy valaki nem szeret konfrontálódni?
Igen, igen.
És
igen.
Inkább alkalmazkodik.
Az alkalmazkodás lesz az ötödik, tehát hogy ott már benne van, nincs önérvényesítés, de alkalmazkodás, az együttműködés megvan. Ha jó az élvrendszer, akkor elfogadjuk, ugye alkalmazkodok a másikhoz. Az elkerülés az egy menekülési útvonal, nem akarok vele foglalkozni, azért az embereknek a nagy többsége inkább konfliktus kerülésnek az elkerülési formáját választja, azért mert nem akar ugye konfrontálódni. De ezzel az a gond, hogy hosszú távon, hogyha ezt csináljuk, akkor befelé fordulunk, megint csak ez rámegy ugye megint a gyomor problémára, vagy szív problémára, mert nem tudunk önérvényesíteni, nem tudjuk elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket, a véleményünket, és egyszerűen haragként bennünk marad. Tehát én azt szoktam mondani így diákoknál is, és felnőtteknél is, hogy az önérvényesítést azt meg kell tanulnunk, de az önérvényesítés az meg az önbizalommal jár együtt is, az önfejlesztéssel. Tehát, hogyha magammal rendben vagyok, akkor ugye tudok önérvényesíteni, mert az elképzelésemet elmondom a másiknak. Ha nem vagyok magammal rendben, akkor inkább kihátrálok mindenből. Úgyhogy ezért, mikor tanítjuk a konfliktuskezelési módokat, akkor mindig az első körben az önismeretet tanítjuk, tehát, hogy rendben legyünk önismereti szinten, tudjuk, hogy mi a erősségünk és mi a fejlesztendő területünk. Úgyhogy visszatérve az elkerülésre, ez hosszú távon nem egy hatékony forma, mert egy picit úgy fogjuk érezni magunkat, mindig alul maradtunk. Ugye egy konfliktusban sokszor nem csak nyerő-nyerő helyzet van, hanem nyerő-vesztő-vesztő-nyerő helyzet is, de valójában meg kell tanulnunk tanulni belőle, mert pozitívat ki tudunk venni egy konfliktus helyzetből, mert hogyha mondjuk jó az élvrendszerünk, a meggyőződésünk, és kiállunk az véleményünkért, akkor ezt sikerként tudjuk majd utána elkönyvelni, ami hat ugye az önismeretünkre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki elkerül, az próbálja meg a probléma megoldást alkalmazni, és tegyen fel olyan kérdéseket, ami megoldja a problémát. Tehát, hogy alapjában mi csak ennyit kell kérdezünk, hogy mi a probléma? Mi az oka? Ugye? Mi az oka annak, hogy szomorú vagy? Vagy mi az oka annak, hogy te most bezártad az ajtót, és bezárkóztál a szobádba? Megbántottak az iskolába? Vagy én bántottalak meg? Mert hogy kezdhetjük saját magunkkal. Jó, tehát ugye tanítsuk meg otthon, hogyha én is elkerülöm, ugye mindig egy konfliktust apával, hogy apa-anya otthon elkerüli a konfliktust, akkor a gyerek ezt példaként látja és példaként viszi. De ha azt tanulja meg, hogy megkérdezi otthon anya-apát, hogy mi a probléma, mi volt most bent, mi az, ami zaklat, miért vagy ilyen feszült, és elkezdünk róla beszélni, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt fogja másolni. És legközelebb ő is el fogja mondani, hogy mi a probléma, és arra találjunk egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a problémába a gyereket is, a apát se, hanem beszéljük meg, hogy mi erre a megoldás. Ugye, hogy tudom megnyugtatni, és hogy tudom a megoldás kitalálni, közösen kitalálni, hogy az jó legyen, hogy megoldjuk a problémát. Tehát valójában a megoldásra való törekvést kell még hozzátenni, hogy közösen oldjuk meg azt a okot, problémát, konfliktust, és mikor megoldottuk, akkor csináljunk egy intézkedési tervet, ugye egy folyamatot, hogy hogyan fogom ezt megoldani, és számoljak be ugyanúgy. Tehát beszélgessünk erről megint, hogy a sikerült megoldani, rendben voltál, megnyugodtál, megoldódott a probléma, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen. És ugyanezt fogja bevinni az iskola rendszerbe, vagy az óvodába a gyerek, az iskolába, és felnőtt korba meg a munkahelyre. És ugye van még egy utolsó ugye okunk, az az alkalmazkodás, mert ez se könnyű megtanulni. Ugye, hogy a másiknak a meggyőződését, az élvrendszerét elfogadni. Mert valójában az is egy alkalmazkodás, ugye nem önérvényesítek, és nem mondom el az én véleményemet, de a másikét meghallgatom, és hogyha jó, akkor elfogadom. Ez az alkalmazkodás, tehát itt ugye együttműködés van. Milyen helyzetek vannak, amikor jó tényleg az érvrendszer, és azt mondja, hogy a gyermek, hogy ugye csak az édesanyám, édesapám dolgozik 12 órát, és nem tudja nekem megvenni csak értékrendben ezt az összegű cipőt, mert nekünk van egy értékünk otthon, hogy milyen értékbe vesztünk ruhát és cipőt magunknak, akkor én így fogok és ebbe fogok járni. És nekünk fontosabb az, hogy jó hangulatban és otthon mindent meg tudunk beszélni. El tudod ezt fogadni? És akkor visszakérdez a gyerek, és lát, hogy el fogja tudni fogadni majd a másik, ugye, hogy megtanulta azt, vagy meglátja azt, hogy de hogy nálunk nagyon jó a hangulat, mikor eljön, ugye a kis barátnő, tudnak együtt főzni, édesapa, édesanyja, vagy a barátnője, apukája, anyukája odaül az asztalhoz, és hányszor én is megkapom, hogy de jó nálunk lenni, mert mindenki itt ül, és beszélgetünk, tehát ez egy valós példa, hogy beszélgetünk, és együtt készítünk mondjuk ételt, és közben pedig beszélgetünk, hogy mi történt. Ugye aznapot feldolgozzuk, meg átéljük. Tehát, hogyha ezt be tudjuk vezetni a családba, akkor ezt jól tud működni, és megtanulja a gyerek azt, hogy hogyan tudok én alkalmazkodni, elfogadni a másiknak a véleményét, hogyha megfelelő vagy az élvrendszerét. Tehát, hogy összefoglalva, ez az öt módja, ugye ez a versengés, a probléma megoldás, a kompromisszumkeresés, az elkerülés és az alkalmazkodás. És nem mindegyikbe vagyunk benne mi magunk önérvényesítéssel. Ugye? Már csak ebből háromba vagyunk benne, a másik kettő, abba pedig az együttműködés, de az elkerülésben nem is vagyunk benne egyáltalán, se együttműködéssel, se önérvényesítéssel. Tehát, hogyha elméleti síkon nézem, akkor a konfliktuskezelésnek az elkerülési formája, az, hogyha folyamatosan elkerülünk, az nem hatékony forma. Tehát jobb váltani, és magunkba elkezdeni a kompromisszum felé menni, vagy a probléma megoldás felé menni. Ezeket kérdésekkel lehet szépen elindítani, és megtanítani, és megtanulni. Tehát a kompromisszumot tehát úgy tudjuk elsajátítani, hogy megkérdezni a gyereket, hogy jó, akkor neked mi a véleményed? Neked mi a véleményed? Mi a legjobb megoldás, ugye? Szépen mérlegelni a megoldásokat, és te is engedjél, és én is engedek. És akkor születik egy megoldás. A problémába pedig kérdéseket feltenni, hogy na mi a gyökérok, a pontos ok, és hogyan tudjuk megoldani, és erre csináljunk egy intézkedési tervet. Ez így elméletben nagyon könnyen hangzik, gyakorlati átültetése sokkal nehezebb. A szülőknek nagyon fontos azt látni, hogy talán egy kicsit kívülről kell magukat látni minden helyzetbe, és legyen ott bennük a fejükbe azt, hogy most példát mutatok. Hogy mivel mutatok példát? Azzal, hogy versengek és még felveszek egy agresszív viselkedési formát, vagy azzal, hogy problémát oldok meg, és ezt udvariasan érvényesítéssel oldom meg, egy közepes hanggal, közepes tempóban, ezt úgy hívjuk, hogy asszertív viselkedésbe, egy nyugodt testhelyzettel. És mindegyiket fogja tőlem másolni a gyerek, és amikor konfliktusba keveredünk otthon, akkor nézem meg, hogy a gyerek hogy reagál rá, és valószínű, hogy visszakapom azt a tükröt, amit én mutattam neki.
És azért ezekben a helyzetekben is természetes módon a személyiség is megjelenik, hisz például, ha egy otthoni konfliktus helyzet legyen, az tényleg egy apró dolog is, de arra is akár a gyermekek is máshogy reagálhatnak itt életkor függvényében is, de azért személyiség függvényében is, és azért vannak olyan gyermekek, akik magukba zárnak sok mindent.
Igen, ugye beszélgettünk már erről a személyiségjegyekről, igen. Tehát, hogy az, aki egy kicsit bátortalan, ugye visszafogott, halkabb szavú, az nehezebben fogja nekünk elmondani, vagy konfliktusba keveredni, de valójában nyugodtan csinálhatunk otthon egy szituációs helyzetet. Mi annak idején csináltunk is a gyerekkel, hogy na, ezt hogy oldja meg? Hogy egy kicsit erősíteni benne az önérvényesítést, és a probléma megoldás felé menjünk. Tehát, hogy nyugodtan csináljunk egy helyzetet, valós helyzetet, vagy modellezzük le azt, amit ugye az iskolában mondjuk ő tapasztalt, és játsszam el szülőként, hogy én vagyok az a gyerek, aki mondjuk hangosan kiabált, vagy elvette a játékát, és hogy reagál rá a gyerek. És ezt tudom otthon szépen fejleszteni, tehát akár egy szituációs gyakorlattal. De van természetesen olyan gyerek, aki ugye határozott, magabiztos, erőteljesebb, ő sokkal jobban fogja választani mondjuk a versengést, és az önérvényesítés formákat, nála pedig vissza kell egy kicsit venni. Ugye meg kell tanítani azt, hogy kérdezzel meg a másiktól, hogy ő hogy szeretné, ő hogy látja. Tehát, hogy ezt tudjuk szépen összecsiszolni, és ezért valójában mi vagyunk a felelősök, szülők, hogy ezt megtanítsuk neki. Mert ugye a gyermek az a családi szocializáció, az intézményi szocializáció, és majd a munkahelyi szocializáció fog ráhatni. Tehát ezt kell végig kísérnünk a fejlődésében, úgyhogy az alapokat azt nálunk szülőként tanulja meg. Akár jó mintákkal is.
És azoknak a bántásoknak a megélésre és feldolgozása nagyon fontos, hogy azért minél hamarabb megtörténjen, hogy ne rakódjon rá még több. Itt az időfaktort is, ha esetleg behozzuk.
Igen, nagyon fontos az, nagyon jól mondtad, hogy ugye a verbális bántalmazás az már nem csak a gyerekeknél van jelen, ugye nagyon erősen, hanem felnőtt korban is a munkahelyen is jelen van. Mert hogy sajnos ezt látjuk sok fórumon, a környezetünkben is, és ez ugyanúgy másolódik, mint máshol, és ezeket a címkéket ragasztjuk a másikra, és sértegetjük ugye egymást, ez nem hasznos, és pont egy gyermeknél, aki ugye ezt benne van, és ezért nehezenben beszélek róla, mert azért nagyon sokat találkozok vele, hogy mit él át egy ilyen bántalmazott gyerek, milyen traumát tud neki okozni. Hát nagyon, nagyon fontos, hogy megbeszélje, ugye, akár a szülővel, akár pedagógusnak jelezze, akár az iskolába, akár egy pszichológusnak jelezze, mert segítséget kell neki adni. És ezek a címkék, amikor bántalmazunk, vagy minősítünk, mert a címkék és a minősítések vannak jelen, ezt meg kell tanítani otthon, hogy mit okoz akkor, vagy hogyan érezni a gyerek magát, hogyha őt is címkézzük, ugye, vagy őt is minősítik, és érezze át azt, hogy ez milyen. Nagyon sok esetben látom azt, hogy ha nincs kezelve, akkor iskolát váltanak a gyerekek. Tehát az első reakció, hogy anya, nem akarok iskolába menni, nem akarok ide járni, nem akarok ebbe az osztályba járni, nem akarok ebbe a közösséghez tartozni. Tehát ezek már jelek arra vonatkozólag, hogy ott elkezdődött egy kirekesztettség, vagy egy bántás, és mikor azt mondja a gyerek már, hogy váltsunk iskolát, váltsunk csoportot, váltsunk óvodát, akkor ott már nagyobb lesz a baj, ott már kell segítséget kérnem. Úgyhogy látunk erre sok példát. Én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni gyerek szinten és felnőtt szinten is, mert lehet, hogy otthon anyukát vagy apukát a munkahelyén bántják, és nem tudja ezt feldolgozni, és ugyanezt átadja valamilyen agresszivitással, vagy valamilyen viselkedés formában, akár passzivitásban, hogy nem szólal meg, nem mondja el, belülről örlődik, és ugyanezt látja a gyerek, és ugyanezt fogja másolni. Tehát, hogy sok tényező van ebben, tehát ezért kell nagyon sokat beszélgetnünk a gyerekekkel, meg a felnőtt is nyugodtan beszélje ki magát otthon, tehát beszéljünk erről, mert ez egy nagyon valós probléma, és lehet, hogy azt tudom mondani, hogy nagyon sok családban ez meg is van. Ugye, hogy valakit bántanak verbálisan, erre már különböző szabályok vannak. Ugye az iskola szabályozza, a munkahely szabályozza, az etikai normákkal szabályozzuk, de még nem merünk visszajelzést adni. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy visszajelezzünk a környezetünknek, vagy visszajelezzünk annak, aki bántott. És hogy tudunk visszajelezni neki? Hát csak úgy tudunk visszajelezni, hogyha elmondjuk. És itt jön az az időfaktor, amit ugye az előbb is mondtál, hogyha nem jelzek neki vissza, nem mondom, hogy megbántottál engem, és ez nagyon rosszul esett, mert kirekesztetnek érzem magam, akkor ha ez elmegy 1-2-3 hónapig, akkor mi történik? Hát tényleg egyedül leszek benne. De ha adtam neki egy visszajelzést, hogy rosszul érzem magam, megbántottál, akkor egyrészt lefagynak ilyenkor, tehát akár gyerek, akár felnőtt, mert nem ez a megszokott, ugye, hogy visszajeleznek neki, hogy most megbántottál, és akkor azt is folytathatom tovább így módszertanilag, hogy igen, akkor beszéljük meg, hogy ezt hogy ne csinál többet. És akkor elkezdünk róla beszélgetni, mert hogy én nem szeretnék bántalmazott lenni. Vagy pedig akkor elmondom, hogy hova fogok ezzel menni. Ugye megyek a osztályfőnökhöz, vagy megyek az igazgató úrhoz, vagy hölgyhöz, vagy megyek és segítséget fogok kérni a szüleimtől. Ugye, tehát, hogy elmondom a folyamatát, hogy mi lesz ennek a folyamata. Tehát ezeket a visszajelzéseket nem tesszük meg, de valójában azért nem tesszük, mert nem tudjuk, hogy hogy kell megtenni. Tehát, hogy a visszajelzés adása, fogadása, az nem egyenlő a kritikával. Ugye, mert a kritika az a haragunk kimutatása, és az a minősítésünk, a visszajelzés az pedig az érzésfeltárás, vagy egy gondolati feltárás, hogy valójában arra a helyzetre mi hogy reagálunk. És minden egyes tréningen azért mi a visszajelzést tanítjuk, mert ez sem mindegy, hogy adunk visszajelzést, és mikor adok visszajelzést egy konfliktus helyzetben, tehát 3 napon belül adjak visszajelzést, ez lehet egy belső szabály, mert akkor még nem mérgesedik el olyan szinten, hogy ez nagyobb problémát okozzon hosszú távon.
Hamarosan műsoridőnk végéhez érkezünk, így most arra szeretnélek kérni, hogy az eddig elhangzottakhoz kapcsolódóan egy megerősítő gondolattal zárd ennek a témának a megbeszélését, ami most ugye ennyi időkeretbe fért bele.
Igen, a régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának, és ha ezt tudom alkalmazni a családon belül, és meg tudom tanítani a gyermekemnek, akkor ő tudja ezt a közösségbe vinni, és tudja alkalmazni a közösségbe, és ezt nagyon szépen tud másolódni. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha jót csinálunk, akkor ugyanúgy jó tud másolódni, mert ha rosszat csinálunk, akkor a rossz is tud másolódni, de maradjunk a jónál, tehát hogyha jó példát mutatok a gyermekemnek szülőként, vagy a társamnak, akkor ez jó példaként szolgálhat egy intézményrendszerben, vagy a munkahelyen is.
Zsigmond Andrea, miskolci kompetencia fejlesztő trénernek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben az órában.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdések.